Szalai Péter Nincs parancs című filmjét vetítik Kolozsváron a Szapiencia Egyetem Hunyadi Mátyás dísztermében holnap este 6 órától. Az úgynevezett páneurópai piknikről szóló filmet követően az alkotóval Szalai Péterrel és az akkori szervezővel Nagy Lászlóval beszélget Murádin János Kristóf történész, akit szeretettel köszöntök a Hangolóban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Azt írják a szervezők a közösségi média esemény meghívó szövegében, Helmut Kohlt idézve, hogy Magyarország ütötte ki az első téglát a berlini falból. De azt hiszem, hogy az elmondottakban az első dilemma a fiatalok számára, az első rejtély az például Helmut Kohl egykori német kancellár. De például a Berlint ketté választó falról mit tudnak a mai fiatalok?
Hála Istennek nem túl sokat, azt kell mondanom, legalábbis nyilván a korábbi generációkhoz képest nem túl sokat. Nem is nagyon tudhatnak sokat, mert szinte alig maradt belőle valami, szétvorták ugye a nép gyűlölete, utálata, vagy a fal szétbontásának pillanatok alatt való megvalósulását hozta magával. De hát igazából ez a szimbólum, a hidegháború lényegében az európai megosztottságnak a szimbóluma, és egy borzasztó a 20. századnak a legnegatívabb konnotációjú építménye szerintem Európában, ami igazából a társadalom karámbazárásának a jelképe valamilyen szinten. Tehát, hogy odáig jutottunk, hogy tulajdonképpen fogva tartjuk saját állampolgárainkat, egy falátal, tehát szörnyű.
Tulajdonképpen ami megmaradt, és ma már látványosság, az az East Side Gallery, amikor azokat a falra festett alkotásokat nézik meg a turisták, és ez talán jól is van így Berlinben, hogy ez látható belőle, illetve egy keskeny csík, ami az elválasztásnak már tényleg csak szimbóluma tud lenni. Na most, hogyha a páneurópai piknikről hallok, akkor az én szemem előtt megjelenik egy trabant és az átvágott szöges drót. Ezeket nyilván tévében láttam, de azt hiszem, hogy megint azt fogom kérdezni, ez sem nagyon ismert fogalom, ezt mennyire tanítják történelemből, vagy bármilyen tantárgyból?
Sajnos nagyon-nagyon kevés információt közölnek erről, adatot, érdekességet a gyermekekkel az iskolában, tudom, hiszen nekem is több esetben volt erre ugye, rálátásom, hogy ugye az iskolai oktatásban hogy van ez. Az egyetemen is csak éppen említésre kerül, pedig rendkívül fontos, és tulajdonképpen ez a momentum, ez a pillanat az augusztus 19-e 1989-ben, ez az egész fordulatnak, a csodálatos 89-es rendszerváltozási folyamatnak a nyitánya. Ráadásul egy civil kurázsi, és ezt kéne tanítani a mai fiataloknak, amikor ugye az akkori szervezők, hát majd holnap ugye a pódiumbeszélgetés alkalmával ezt hallani is fogjuk, Szalai Pétertől is, de hát elsősorban ugye Nagy Lászlótól, aki az egyik fő szervezője volt ennek a megmozdulásnak. Tulajdonképpen az ő részükről ez egy a börtönnel és a megtorlással való szembenézés vagy játék volt, jó értelembe vett játék, tehát nem pejoratívan értem, ami azt jelentette, hogy ők kockára tették a fiatalságukat abban az időszakban és a jövőjüket, hiszen nem tudhatták, hogy a rendszer hogy reagál erre a megmozdulásra, hiszen ez egy szinte már tüntetés számba menő tömegrendezvény jellegét öltötte. Persze nyilván a jóváhagyás megvolt a rendszer részéről, tehát meg lehetett szervezni, de csak nagyon óvatosan, és nem lehetett tudni, hogy a tömeg milyen irányba indul el, mind képletesen, mind valós fizikai értelemben a határzónában, és hogy mi kerekedik ki ebből, ami nyilván a szervezőkre ütött volna vissza, tehát egy rendkívül nagy bátorság kellett ahhoz, hogy ezt annak idején megszervezzék. Ráadásul említésre kell kerüljön az is, hogy nem csak magyarországi, nem csak soproni vagy nyugat-magyarországi szervezők voltak ebben benne, hanem kelet-magyarországi, debreceni szervezők is. Az ötlet Debrecenbe született tulajdonképpen, ennek a megszervezése, tehát a páneurópai piknik megszervezése az egy Debrecenhez kapcsolható ötlet, Mészáros Ferencnek az ötlete, aki igazából csak egy ilyen szimbolikus jellegű közös piknikezést, egy tábortüzezést szeretett volna a szalonnasütéssel, aminek az lett volna a lényege, hogy az egyik oldalon, tehát pontosan a határvonalnál, ugye az egyik oldalon a magyar rész, a másik oldalon az osztrák rész, tehát ugye, hogy a tábortűz húzódik, a tábortűzek húzódnak ugye a határon végig, és a két oldalon, a két ország részéről ülnek az emberek a tűznél, és közösen sütögetik a szalonát, ami nyilván a vasfüggöny, a hidegháborús szembenállásnak a szimbólumát, ugye ellehetetlenítő civil kezdeményezés lett volna. Na most ez ugye erdélyi vonatkozásokkal is bír, itt ugye azért említeni kell Szőcs Gézát, említeni kell Molnár Gusztávot, mind a ketten benne voltak a piknik szervezésében, ugye, tehát ez nem egy egyszemélyes történet és egy egyszemélyes ötlet, de hát ugye ez jellemzi az akkori korszakot, hogy volt egy nagy tenni akarás, volt egy olyan új generáció, amelyik azt mondta, hogy elég volt ebből, hogy elég volt abból, hogy a berlini falon is, ugye hát az emberek, hát tudjuk, hogy a fennállásának 28 éve alatt több mint 2000 halálos áldozatot követelt a berlini fal, hogy az emberek menekülnek, hogy lelődik őket, hogy a határ az egy rettenetes trauma korszak társadalmának, hiszen akár a Kolozsvári Rádió mai reggeli műsorában, a Hangolóban korábban hallhattuk azt is, hogy milyen most a Kárpátalja Magyarország határvonal, és hogy az átkelés az milyen megalázó jelenségekkel jár együtt. Én magam is emlékszem egyébként a 89-es időszakot rögtön követő 90-es évek elejé hangulatra a határon, a magyar-román határon, és annyit azért el kell áruljak a kedves hallgatóságnak, nagyon röviden, engem rendkívül meglepett a Schengen-övezet bevaló bekapcsolódásunk révén ott, hogy amikor januárban átkeltem most először a magyar-román határon, hogy ott nincs senki. Hogy fúj a szél, hogy ott nem állítanak félre, nem borítják ki a bőröndeidet, nem szagoltatják végig farkaskutyákkal ugye a zoknikat, és minden, és nincsenek ezek a megalázó borzalmak, amire jól emlékszem én annak idején, amikor a szüleinkkel 90-es évek elején Magyarországra próbáltunk többször is menni, hát ugye 7-8 órákat álltunk a határon, szóval szörnyű. Na, és ez az, ami már a múlt kell legyen, és ezt ennek a generációnak köszönhetjük, és a páneurópai piknikkel köszönhetjük. Mert annak a megszervezése indította be 89 őszén azt a forradalmi jellegű változást, ami végig söpört egész Kelet-Közép-Európán, ami szeptember 10-én a hát kvázi hivatalos határnyitáshoz vezetett magyarországi részről, amiért aztán ugye a német kancellár Helmut Kohl ugye az előbbi beszélgetés elején elhangzott mondatát tette, hogy Magyarország ugye kiütötte a téglát a vasfüggöny falából, az első téglát, és hát eljutunk oda, hogy az NDK novemberben összeomlik, a berlini fal leomlik, és decemberben még a Ceausescu rezsimje is véresen véget ér. Na most ezt júliusban senki nem gondolta volna. És decemberben egész Közép-Európára vonatkozóan ez a forradalmi változás lezárt, megvalósult, a kommunista rendszerek szinte mondhatnám azt most már becsületesen, hogy visszavonhatatlanul a történelem süllyesztőjébe, a kukájába kerültek. Tehát ez az akkori fiatal generációnak egy fantasztikus teljesítménye. És ez bizony civil kurázsiból indult minden országban, de természetesen ugye a páneurópai piknik keretében magyarországi kezdette. És ez az, amit nekünk jobban, tehát nem tudom, valamilyen szinten jobban érzékeltetni kéne a mai fiatalokkal, tanítani kéne nekik ezt a dolgot, hiszen ez, mert megtanulják, hogy 89-es rendszerváltás volt, jó, rendben, de valahogy a folyamatot nem tudják így összekötni, és azt az értést visszaadni, az egy nagyon nehéz dolog egyébként oktatásban, hogy visszajön az a fiatalos lendület, az a hinni akarás, a jobb világban való remény, miközben, hogy ennek a falnak le kell omlania, maradjak ennyire.
Miközben a fiatalokra általában jellemző a lendületesség, a tenni akarás. Csak 35 év elmúlt azóta már, és ott tartunk, én azt hiszem, hogy nekik el kell mondani azt, hogy ez a szimbolikus tábortűz felégette volna a kerítést, ami volt, mert valóban drótkerítés húzódott két állam között, ugye. Ezt sem tudják mindannyian. És ez nem az ő hibájuk.
Hát igen, és az, hogy ez a drótkerítés egy dolog, hogy drótkerítés, de ez ugye aláaknázott területszakaszt jelentett, határőrtornyokat, portyázó, farkaskutyákkal portyázó határőröket, és hát ami a legfontosabb, nyilván parancsot arra, hogy éles töltényjel rálőjenek azokra, akik átpróbálnak törni a határon. Na most ez az, ami a másik oldalon is említésre érdemes, vagy méltó, hogy tulajdonképpen azért is lehetett ez a paneurópai piknik sikeres, mert olyan embereket találunk a határon 89. augusztusában teljesen, mondjam úgy randomszerűen, Bella Árpádra gondolok például magyar oldalon, és Harald Jégerre az osztrák oldalon, két alezredes, akik nem lőnek a tömegre. Nem, tehát azért van, nincs parancs címmel, ugye ez a film is azért készült így el, mert hogy egyszerűen a kelet-német állampolgárok, akik átmennek a magyar határon a paneurópai pikniket kihasználva Ausztria felé, nem ütköznek ellenállásba őket, nem lövik le, nem bántalmazzák, holott megtehették volna a határőrök nekik, bár őket cserbe hagyta a rezsim, és nem mondta meg, mit tegyenek, de a korábbi parancs az arról szólt, hogy tessék megállítani mindenkit, és sajnos a paneurópai piknik előtti napon még volt olyan ember, akit agyonlőttek a határon.
Ő Kurt-Werner Schulz, ugye?
A filmben. Így van, és a filmben van, tehát a Hónap ledetítendő filmben van egy ilyen kis betét történet, rendkívül megrázó egyébként, ami ennek a szegény embernek a sorsát mutatja, aki a családjával menekülni akart, és a családja át tudott menni, ő viszont már nem. És ez egy nappal a piknik előtt, tehát ugye jól látjuk azt, hogy ez a rendszer, ez az utolsó leheletéig, ugye ez az embertelen rendszer működött, és a paneurópai piknik megszervezése hihetetlen bátorságot igényelt.
Keletnémetek és nyugatnémetek találkozhattak azáltal, hogy ugye Magyarország a keletnémeteket Ausztria felé kiengedte. Hihetetlen, hogy ilyen bonyolult átjutni egyik országból a másikba, és hihetetlen az is, hogy az a rezsim, amelyről az imént beszélt tanár úr, az olyan visszaéléseket is produkált, hogy akár a román-magyar határon azokat is lelőtték, akik nem szökni akartak, tehát Szatmár Németiben él még mindig a köztudatban egy történet, Pécsi Norbert Artúré, aki 12 éves volt, ha jól emlékszem, és biciklizett a határtól hazafelé a szamos töltésén, és úgy lőtték őt le. Tehát ilyen visszaélésekre is lehetőséget adott az a zár, ami akkor volt. És ezekről kellene talán megtanítani a fiatalokat, és ennek az egyik eszköze lehet ez a film, de mit gondol, milyen eszközökkel lehet elérni őket, hogyan kellene elmondani nekik, hogy kellően érzékenyek legyenek erre?
Szerintem a legfontosabb az, hogy ezek tehát a történelem mögé, a hivatalos, mondjam így, hivatalos történelem mögé lássanak a fiatalok. Tehát, hogy lássák azt, hogy ezek húsvér emberek. Hogy ezek olyan valakik, akik akkor ott ugyanúgy egyszerű emberek voltak, vagy fiatalok voltak, mint ahogy ők most itt. Csak velük történtek történelmi erejű dolgok, ami az ember életében nem mindig adatik meg, de ha megadatik és helyet kell állni, akkor ugye a bátorság az, ami próbára teszi az embert. És példaképek tudnak lenni. Na most ezért nagyon érdekes és nagyon örvendek annak, hogy holnap a filmvetítés után lesz az a pódiumbeszélgetésünk, ahol Nagy László itt lesz, és elmondja, hogy ők például ebből hogyan indultak ki, tehát nagyon jól látszik, ugye az én már beszélgettem korábban is ebben a témával vele, hogy annyira nem tudták, hogy miben nyúlnak be a sötétbe, ugye, tehát a hősök nem úgy születnek, hogy ők tudják ezt. Igen. Alakulnak, és ők nem akarnak azok lenni, de az oda veti őket a történet, pedig egyszerű emberek, és nagyon nagy érték az, hogy itt van, és beszélgetni lehet vele. Meg lehet kérdezni dolgokról. Szembesülni lehet annak az embernek a világnézetével, ami hozzánk közel hozza a történelmet. Abban a pillanatban a paneurópai piknik mást fog jelenteni annak a fiatalnak, aki holnap eljön, megnézi a filmet. Részt vesz a pódiumbeszélgetésen, esetleg utána mondjam azt, hogy egy kötetlen beszélgetésben még pár gondolatot ki tudnak cserélni, akár Nagy Lászlóval, Szalai Péterre. Tehát számukra az biztos, biztos, hogy holnap után már a páneurópai piknik nem azt fogja jelenteni, amit ma jelentett. Tehát ezért ezek a fontosak. Nem, az, hogy bemagolja az ember, hogy 1989. augusztus 19-én volt, hát Istenem. Tehát az nem mozgatja meg az embereket, a fiatalokat se, és ez természetes. Valahogy át kell érezni. A történelem az nem egy elvont tudomány. Az az ember múltja, az embernek a lélektanának tulajdonképpen egy része. Azt meg kell érteni és emészteni, és ezért ezek a projektek, ugye ez a mai, vagy a holnapi filmvetítés is pontosan ezt célozza, hogy egy kicsit valahogy azt a történetet, amit sajnos a tavaly az államelnök választás, a parlamenti választás Romániában, tehát ez a nagy megaválasztásos év, valahogy háttérbe szorított, ugye nem figyeltünk arra, hogy 35 éves évforduló, mint ahogy arra sem figyeltünk eléggé, hogy egyébként a II. Világháború Erdélyben való lezárulásának 80. évfordulója volt a tavaly ősszel, hanem hát ugye mindenki minden csapból a választásokkal kapcsolatos hírekre volt kiélezve, és elfutott mellettünk ennek a nagyon fontos két eseménynek például az évfordulója. Az egyik az a mai világunk megteremtője, ugye a világháború vége és az akkori állapotok, a másik pedig a diktatúra bukása, az elnyomás bukása, a szabadságnak a megérkezése, ugye, és az új világépítés kezdete a páneurópai piknikkel. Tehát ezekre érzékennek kell lenni, figyelni kell ezekre, számon kell tartani, mert csak akkor értjük meg a mai világunkat. És ez a fiataloknak különösen fontos, meg nehéz is, hiszen ők ugye nem érték meg ezt a korszakot. Én emlékszem a Trabikra, emlékszem a Zsigulikra, emlékszem a mi régi Dácsiánkra, tehát előttem van a sorban állás a kenyérért, a tejért, ugye mikor kommunista időszakban éltünk. De hát ha én mondom ma a diákjainknak például az egyetemi oktatásban, hogy hát ugye nem lehetett kapni az üzletekbe dolgokat, és az embernek sorba kellett állni az alapélelmiszerért. Hát akkor az a kérdés, hogy nem mentünk egy másik üzletbe.
Nincs honnan tudják.
Számukra abszurd, persze, és egyébként ez így a jó. Hála Isten, ne is ismerjék meg azt a világot úgy, hogy a bőrükön tapasztalják ezt a szörnyűséget. De azért tudni kell róla. Ahhoz, hogy tudjuk értékelni a mai világot.
Abban kell segíteni nekik talán, hogy megértsék és elhiggyék, hogy ez valóban így történt, nem csak nagy tata, nagymama rémmeséi ezek. A filmről már sokat hallottunk, és Szalai Péterről legalább annyit tudunk már, hogy ő filmkészítő. Nagy László, aki szintén egy nem kinevezett, hanem a hétköznapok által hőssé lett, úgymond a páneurópai piknik szervezője. Róla egy mondatban mit kell tudnunk?
Róla azt kell tudni elsősorban, hogy egy lelkes fiatal vegyészmérnök volt ebben a korszakban. Nigériában élt egy jó pár évig, hiszen a vallásos családból származott, és az édesapját a párt gyakorlatilag azzal büntette, hogy mérnökként kiküldte az Isten háta mögé Nigériába, mert hogy vallásos szellemben nevelte a gyermekeit, és a család az mondjam úgy, hogy látens módon rendszerellenes volt. Úgyhogy volt neki egy ilyen kis karika az életébe, kitérő, utána Németországban fejezte be a tanulmányait, majd végül hazajön 1977-ben, és hát a vegyészmérnöki képzettséget szerzi meg, de nagyon hamar már az egyetemen bekapcsolódik abba a fiatal, lendületes, mondjam, a diák mozgalomba, amelyik a rendszer kritizálásán, a rendszer, hát nem azt mondom, hogy bomlasztásán, de valamilyen szinten enyhítésén fáradozik, és eljut az MDF vezető, vagy pontosan a Magyar Demokrata Fórum, tehát a rendszerváltó magyar pártnak a soproni szervezetét létrehozók közé, majd a soproni szervezet vezetője is lesz, és a páneurópai piknik megszervezésében lényegében oroszlán részt vállaló ember. Aki aztán utána 89 után nem fürdőzik a napfényben, és nem csinál magából nemzetközi hírű hőst, hanem tulajdonképpen csöndesen visszahúzódva él, és nem exponálja magát, ami egy rendkívül becsületre méltó és szép hozzáállás. Tehát, hogy nem próbál hasznot, személyi hasznot húzni abból, hogy tulajdonképpen egyike volt azon embereknek, akik ezt a folyamatot elindították, és ez egy nagyon-nagyon fontos elem. Sokat lehet tőle tanulni.
Abból, hogy ő egyszer bátor volt, ő volt a szikra, és aztán élte tovább az életét. 70 perces dokumentumfilmet láthatunk tehát archívokkal, animációkkal és provokatív grafitikkel, amelyek erősítik a képi világot, írják a meghívóban a szervezők, és akkor még egyszer hadd mondjam el, Szalai Péter Nincs parancs című filmjét vetítik Kolozsváron, a Szapiencia Egyetem Hunyadi Mátyás dísztermében. Holnap este 6 órától. Az úgynevezett páneurópai piknikről szóló filmet követően az alkotóval Szalai Péterrel és az akkori szervezővel Nagy Lászlóval beszélget Muradin János Kristóf történész, aki vendégünk volt ma reggel a Hangolóban, és segített megérteni a helyzetet, az akkori világot. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!